Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A gyűjtő mai adásában Gulyás Gábor vendégem, aki egy szeptember 8-án kezdődő kiállításnak a kurátora, ami táján lesz. Ez a Tokaj hegy alján van tája, hogyha esetleg valaki nem tudná, és múlt héten volt egy remek sajtótájékoztatótuk, amiről sajnos lemaradtam, de hát akkor ilyen formában itt a rádióban bepótoljuk, sőt a hallgatókkal is megosztjuk azokat a dolgokat, amiket a Gerlóci Kávéházban Márton Péter, a Tokaj hegy aljai táján lévő oroszlános borbirtok tulajdonosa, Berger Anna a tájai Arisztál művésztelep vezetője, és te Gábor, Gulyás Gábor, meséltetek. A kiállításnak a címe az, hogy legyen vége már. Ez egy pacifista kiállítás, és szerintem nem kell nagyon megmozgatni a fantáziáját a hallgatóknak ahhoz, hogy kitalálják, hogy miről van szó.
Hát azt gondolom, hogy van egy séma, amiben ez beleilleszkedik, és így könnyű kitalálni, de a pacifizmus igazából nagyon nem népszerű Magyarországon. Nincsen jelen a magyar kultúrában, nagyon kevéssé. Nem ismerek túl sok pacifista képzőművészt, de egyáltalán a nagyvilágban sem. Akik a legjelentősebbek és elkötelezett pacifisták, mondjuk Yoko Ono, aki már egy kicsit idősebb, ő már betöltötte a 90-et, és ugye Japán, bár most Amerikában él, már több mint 50 éve New York-i lakos, ott az az állandó lakcíme, és Ai Weiwei, aki különböző helyeken élt, most éppen Pekingben van, de rajtuk kívül igazán jelentős pacifista művészt nem ismerek. Olyat igen, aki egy-egy háborúval kapcsolatban azt a véleményt képviseli, hogy inkább ne legyen öldöklés, de a pacifizmus azért ennél jóval több.
Miben, hogyan fogalmaznád meg egyébként? Mondjuk annyit elfelejtettünk mondani rólad, hogy azért te a műcsarnok igazgatójaként, meg számtalan egyéb kurátorként azért rengeteg ilyen típusú kiállítást tettél már össze, ahol a háttérben volt egy ilyen filozófikus fogalom, és akkor a mögé rendezted, vagy amellé rendezted a különböző művészeket, tárgyakat, témákat, mindenféle, tehát eleve így mozog az agyat, hogy így szeretsz ilyen elvont fogalmakkal dolgozni. Hogyan fogalmaznád meg a pacifizmus valódi miben létét?
Hát én pacifista vagyok, ami ugye nem egy sikeres álláspont, lehet mondani, hogy a vesztesek álláspontja, de én ezzel együtt is bevállaltam. Uh-huh. Ez a magyar történelmi tapasztalat is. Hát a művészek közül, aki jelentős pacifista volt, az Csontváry Koszka Tivadar. De nem azért rendeztem neki kiállítást, meg nem azért rendeztem Ai Weiweinek sem, meg Yoko Ononak sem, mert pacifisták, hanem mert jó művészek. Egy pacifista nem tudja elfogadni azt, hogy embereket öljenek meg, egyáltalán senki, de egy politikusok, katonák. Ugye ma Ukrajnában nagyon-nagyon sok embert ölnek meg, ezzel a társadalomnak a túlnyomó többsége nem szembesül. Nem jelenik meg például a hírekben, ahogy a Covid idején megjelent, hogy hány ember halt meg a Covid fertőzésben. Az, hogy hány ember hal meg Ukrajnában a háborúban, az egy jelentéktelen témának.
Pontosabban jelentéktelenné vált, mert egyszerűen hozzászoktunk ehhez az egész szörnyű dologhoz, ami ott történik, és míg az elején mindenki naponta többször bújt az online hírforrásokat, addigra már elkopott ennek az újdonsága, ez a szörnyű, és természetesnek vesszük, hogy ott tényleg naponta százak, ezrek halnak meg.
Igen. Hát nagyon nehéz tájékozódni, mert ugye háborús propaganda van ukrán oldalról és orosz oldalról is, és az értelemszerűen torzítja az adatokat, de azért lehet, tehát tudjuk, hogy most frontszolgálatban van közel 800 ezer katona egy mellettünk lévő országban, és hát hihetetlen pusztítások zajlanak, de itt nem a mérték az igazán érdekes. Szóval én azt gondolom, hogy egy embert sem szabad engedni megölni, nem szabad engedni politikusoknak vagy katonáknak, hogy természetes legyen, hogy embereket ölnek, emberi építményeket rombolnak le. De hát egy ilyen militáns kultúrában élünk mi. A mi kultúránk nagyon militáns. Nem mindegyik az egyébként, csak nem veszünk tudomást arról, hogy vannak más kultúrák is. Mondjuk egy Costa Rica, ahol a boldogságindex a legmagasabb a világon, és a környező országok ott hát nagyon militánsak, mondjuk hát Panama vagy Nicaragua is, de ott ők nem háborúznak, ott nincsen jelen a hadsereg, és lehet úgy is élni. Vagy mondhatnám mondjuk Európában Izlandot, ami nagyon speciális hely, Izland a NATO tagja, de nincs hadserege, mert nem erre költik a pénzt. Ezt a kérdést Magyarországon senki nem teszi fel, hogy abból a hihetetlen mennyiségű pénzből, amit a haderőbe fektet a magyar kormány, mit lehetne csinálni az egészségügyben vagy a közoktatásban, mert hogy nem illik ilyenekre kérdezni, mert hogy így áll össze a történelmünk, azok az igazán érdekes alakok, akik különböző háborúkat, csatákat nyertek. De létezik egy másfajta történelem is, szóval az én fejemben nem ők a főhősök, hanem olyan alakok, akik éppen építettek. De nem emlékszünk arra egyébként, hogy a római birodalom idején a hosszú béke szakasz az milyen hihetetlen aranykort hozott el, vagy a boldog békeidőknek hívott időszak a brit birodalom idején mennyire jó időszak volt, mert a háborúkra, csatákra emlékszünk. A közbeszédben nagyon leegyszerűsített sémákra épülő primitív módon lehet találkozni ezekkel a kérdésekkel, általában a háború kérdésével is, de vannak művészek, akik sokkal árnyaltabban képesek nyúlni egy-egy témához, szóval ezt a kiállítást ez inspirálta, hogy ők megmutathassák, hogy van másfajta hang is. És ez egy olyan projekt, abból a szempontból rendhagyó, hogy úgy jön létre, hogy nincs benne állami pénz, ugye a magyar kormányt általában a jobb oldalhoz sorolják, tehát ilyen módon nincs a jobb oldalhoz sorolható pénz, és nincsenek olyan támogatók, amik politikailag elkötelezettek, tehát nincs a másik oldalról sem anyagi támogatás benne. Ezzel együtt én arra számítok, hogy nagyon keményen fogják támadni mind a két oldalról, mert nem arról szól, hogy ukrán párti, és nem arról szól, hogy orosz párti, hanem arról szól, hogy nem engedhető meg az emberek elpusztítása. Ahogy egyébként a világ közvéleményének a nagyobbik része, hogyha a világot fizikailag értjük, tehát a Föld országainak a nagyobbik részében, ez az általános álláspont. Tehát Indiában abszolút ezt támogatják, ahol van hagyománya a pacifizmusnak, mert Gandhi valamit létrehozott, mint pacifista politikus, nem is akármit. De Kínában is. Ugye a kínai állam az elmúlt 2000 évben 3 alkalommal támadta meg valamelyik szomszédját. Nem jellemző a kínaiakra, hogy háborúkat indítanak, az egy nagyon másfajta kultúra. A mi nyugati kultúránkban ez az alap, hogy háborúzni kell, és én ezt nem tudom elfogadni, egész konkrétan tudom az időpontot, 1998. július 2-án lettem pacifista.
Miért pont akkor?
Amikor egyébként ugyanez a kormány volt, és akkor zajlott a jugoszláv háború, és akkor már rászoktam többedik alkalommal, néztem a bombázókat, hogy mennek, ugye Taszáról szálltak föl az amerikai bombázók, és tudtam azt, hogy Újvidéket bombázzák többek között, de nem azért, mert hogy magyar területet bombáztak csak, hanem egyáltalán, hogy miért kell így eljárni egy országra. Én ezt nem tudtam elfogadni, és akkor szembesültem azzal, hogy ez egy vesztes álláspont, főként volt egy barátom, aki amerikai állampolgár volt, egyébként egy kitűnő filozófus, ő fel volt háborodva az én álláspontommal, mert mondta, hogy de
tényleg
meg kell,
ez érdekel, hogy milyen érveket büntetni. Hoznak fel.
Hát, hogy muszáj megbüntetni Miroševićet, és így lehet. És én nem érveltem azzal, hogy de Belgrádban nem bombázták le a központi épületeket, hanem lebombázták a, nem tudom, Mostárt nagyon durván, vagy hát Újvidéket is, meg sok területet, mert hogy én azt gondolom, hogy nem az a megoldás. Tehát lehet, hogy kitalálták azt, hogy létrehoztak egy államot, Koszovót, ami nem volt, most bomlik föl, éppen most ott megint elsülnek a fegyverek, úgy néz ki, mert olyanok az állapotok, de akkor ez valakinek jó ötletnek tűnt, és átszabta Jugoszláviát. Aminek egy része működik egyébként, tehát én nem Jugoszláviát síratom, csak ezt a fajta megoldást, hogy bevonul egy harmadik állam, mondjuk a tengeren túlról, és lebombáz egy hatalmas területet, megöl ott nem 1-2 ezer, nem 10, hanem 100 ezernyi embert, én ezt nem tudom elfogadni. Úgyhogy én sajnos...
Borzasztó, nyilván ez a műsor nem erről szól, a művészetről szól, és most egy kicsit el is kalandoztunk, de a kiállítás tényleg annyira érdekes, és ellenmondásos dolgot vett fel, hogy erről nagyon-nagyon jó beszélni meg minden, de valóban ez egy annyira nehéz kérdés, mert amikor van egy agresszor állam adott esetben, és az pusztítást végez egy másik országba, és az reagál, akkor az első reakció mindig az, hogy igen, reagálni kell, nem szabad engedni, hogy pusztítást végezzen, csak aztán sose vagyunk tisztában azzal, hogy mi van, milyen motivációk vannak tettek mögött, meg mindenféle reakciók mögött, szóval ez egy borzasztó nehéz dolog szerintem így egy földi halandónak megítélnie, hogy mi meg hogy, ugyanakkor valóban az, a legbensőnk, egy jó ember legbensője, az mindig borzalmasan tiltakozik mindenféle erőszakkal szemben.
Igen. Az a történelmi tapasztalat, hogy mi magyarok nem döntünk ebben. Tehát, hogyha végig gondoljuk, amikor kitört az első világháború 14-ben, egyetlen kormányfő volt, aki háborúellenes volt a felek képviselői közül, Tisza István, egy hónapig tudta visszatartani Magyarországot a háborútól, akkor belesodródtunk, nem volt területi követelésünk egyetlen szomszédországgal szemben sem. Ugye meghalt a fronton 650 ezer magyar ember, elveszett az ország kétharmada, tehát katasztrofális következménye lett a háborúnak, csak statisztikai alapon is. Második világháború még jobb példa, és ott sem szoktunk emlékezni a miniszterelnökre, aki egy nagyszerű ember volt, Teleki Pál. Amikor kitört a második világháború 39. szeptember 1-én, ott már előtte Adolf Hitler követelte, hogy Magyarországon keresztül mehessenek a német páncélosok, mert a bécsi döntéseknek köszönhetően már közös magyar-lengyel határ volt, de azt mondta a Teleki, hogy nem, Magyarország nem vesz részt a háborúban, nem hajlandó. És nem engedték át a német haderőt, a lengyel menekülteket befogadták, de a háborúban nem szállt be Magyarország. Egy évvel később, 1940-ben Európa nagy része már háborús volt, tehát hadat üzent Németországnak, Franciaország, Nagy-Britannia, Németalföldön is volt háború, Magyarország nem szállt be a háborúban, itt nem volt háború. Ugye nagyon akarták a németek, hogy Jugoszláviát támadja meg Magyarország, de Teleki Pál egy kicsit ilyen dafke módon kötött egy örökbarátsági szerződést Jugoszláviával, és azt mondta, hogy mi nem fogunk megtámadni egy országot sem, de 41 áprilisában muszáj volt, akkor ugye fejbe lőtte magát, mint miniszterelnök, ami nem egy elegáns megoldás volt a részéről, de kb. Ennyi a mozgástere Magyarországnak, tehát nagy hatalmak döntenek arról most is, hogy mi belesodródunk ebbe a háborúba, vagy nem. Nyilván van valami keret, amin belül lehet valamit csinálni, de a nagy háborúkról általában nagy hatalmak döntenek, az látszik.
És akkor a művészek mindenre hogyan reagáltak? Egy kicsit térjünk rá, mert aztán elmegy a műsoridőnk, és nem tudunk erről beszélni.
Hát nagyon sokféle képpen. Tehát van olyan, vagy lesz ukrán művész is kiállítva, nem az ukrajnai háború miatt, hanem már eleve fontos volt neki, a Viktor Szidurenkónak ez a téma. Lesz orosz is, sőt oroszok is, és nem azért a Blue Noses, mert hogy ők Putyin ellenesek, mert azok egyébként, és és a másik orosz, Oleg Kulik, ő is Párizsban él, tehát nem egy klasszikus orosz, hanem mert jó művészek. Lesz délszláv területről is, lesz mondjuk a Marina Abramovics, aki persze Washingtonban él, de a szülei katonák voltak, és hát nem lett klasszikus értelemben pacifista, de egyfajta ilyen béke szóvivő lett, és ilyen munkákat csinál most már több mint 20 éve. Lesz egyébként egy olyan rész, ami kifejezetten a jugoszláviai háborúra reflektál, délszláv művészek, hát szerbek, horvátok, szlovének, bosnyákok, macedónok, magyarok is lesz, a Szombati Bálint például ott lesz ebben a körben. Ugye úgy jön létre a tárlat, ugye tája az UNESCO nyilvántartása szerint Európa mértani közepe. Ezt kevesen tudják, meg nem azért igazán érdekes nekünk magyaroknak. Tája volt
ez a kiállítás helyszíne, illetve sok-sok helyszín lesz majd, erre
hát
is
térjünk
rá.
Ez egy kis falu. Egyébként, hanem ami miatt igazán érdekes, az a kulturális hagyomány, ami azt gondolom, hogy páratlanul jelentős. Ugye az egyik központi helyszíne az evangélikus templom, ahol Kossuth Lajost keresztelték többek között. Csak nem tartjuk ezt számon. Ott benne a templomon belül van egy tábla, hogy itt keresztelték meg Kossuth Lajost, de egyébként nem figyelünk ilyenekre. Akkor a református templomban lesz ez a délszláv anyag, van még egy templom, a katolikus, ami még nem biztos, hogy megkapjuk, mert ahhoz az érsek atya a beleegyezése kell, és az még nem jött meg. Ami korábban református is volt, akkor Károli Gáspár volt a református lelkész, ott kezdte fordítani a Bibliát magyarra. Őt üldözték, mint reformátust, és elmenekült Göncre, ott fejezte be, aztán Vizsolyban nyomtatta ki. De van egy kúria, ami fontos, a Rákóczi kúria, amit hát a mondjuk röviden a Rákóczi család építetett, igazából második Rákóczi Ferenc nagymamája, Lóránffy Zsuzsanna építette a tájai vár köveiből 1630-as években, mellette a Majlott kastély, amit egy francia származású úr építetett, az nem annyira régi, mindössze 200 éves épület, az is egy helyszín lesz. Egy fontos helyszín az oroszlános borbirtok összes, vagy legtöbb épülete, mert hogy ő finanszírozza a kiállítás bizonyos költségeit, tehát szállást, étkezést ad művészeknek. Az oroszlános borbirtok, ott van egy 450 éves ház, ami étteremként működik, az is kiállító helyszín lesz, a pince is alatta. Van egy nagyon klassz ilyen halas tava az oroszlánosnak, amit paradicsomi tónak hívnak ott a helyiek, ott lesz Yoko Ono azon a helyszínen, és hát van egy nagyon érdekes ház, az egykori zsidó kereskedőház, az is csak egy 200 éves épület, de nagyon jó adottságú ház, ott is lesz egy projekt, ott Asztalos Zsoltnak lesz a kiállításon belüli kiállítása, és vannak még más ilyen borászathoz kapcsolódó épületek is, egyik sem klasszikus kiállító tér, tehát ki kell alakítani a helyet, hogy működjön. Ehhez én kértem segítséget világosítós cégektől, akik kölcsönöznek lámpákat, segítenek ezeket beépíteni, hogy mégis egy kiállítás-szerű hatása legyen ennek. És az egész úgy nyílik meg, hogy egy pop-up kiállítással nyílik, ami azt jelenti, hogy aznap, szeptember 8-án, ami az ortodox egyház, sőt most már a katolikus egyház szerint is, a mai naptárunk szerint Szűz Máriának a születésnapja. Szóval ezen a napon kiállíthat bárki a faluban a kőkerítésekre műveket, hogyha rossz idő lesz,
tehát
akkor...
Tehát nem csak művészek, hanem bárki.
Hát művészek fognak jönni. Ha rossz idő lesz, akkor nem ott, hanem akkor a pincékben. Van egy fantasztikus pincerendszer tája alatt, és akkor ott lesz ez a pop-up kiállítás. Szóval ezzel nyílik meg igazából.
És meddig fog tartani?
Hát itt a korlátozottak nagyon a lehetőségek egyébként, mert hogy nincs apparátus, nincs stáb, ilyen támogatások nem lettek bevonva. Ugye én figyeltem arra, hogy politikailag köthető, bármelyik irányba köthető pénz ne legyen benne, mert akkor még könnyebben rásütik majd azt a pecsétet, amit így is úgy is rásütnek, tehát így is azt fogják mondani néhányan, hogy ez valamilyen NER projekt, a másik oldal elő fog kerülni Soros Györgynek a neve is, szóval hogy mindenféle a jól ismert sémák azok megjelennek majd, de erre semmilyen alapot nem adunk. Tehát a kommunikáció az úgy működik, ahogy működik, elér nagyon sok mindenkit, de mindenkit nem fog elérni. Ugye lesznek ott nyilván lengyelek, lesznek Szlovákiából is jó néhányan, mert közel van Szlovákia, úgyhogy nemzetközi lesz a projekt.
Hát köszönöm szépen, az a baj, hogy erről még lehetne szerintem legalább még egy műsoridőnyit beszélgetni, mert annyira izgalmas téma. A pacifista kiállításról beszéltünk, ami Tokajhegy alján táján nyílik majd szeptember 8-án. A beszélgető partnerem Gulyás Gábor volt, aki a kurátor ennek a kiállításnak. Köszönöm szépen, Gábor, a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, és hát remélem, hogy minél többen meg tudják majd nézni ezt a remek kiállítást. A műsor pedig vasárnap 15 óra 35-kor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gerebánk Kata volt.